arra az ígére kellett gondolnom, ami az Ámosz 5. fejezetében, a 13. versben van írva, azért, aki bölcs ebben az időben, az hallgat, mert egy gonosz, burkoltan rossz indulatú idő van. Isten megajándékoz kegyelemmel minden tekintetben, egészen mindegy, hogy ki van itt elől, vagy ki beszél. Isten dicsőséges szava az, ami hozzánk intéződik mindannyiunkhoz. És azt gondolom, hogy hozzám hasonlóan néha ti is úgy vagytok vele, hogy üldögéltek valahol magatokban, és Isten gondolatai elhaladnak előttetek, és meglátjátok az íge összefüggéseit, és azt, amit Isten cselekszik. És akkor a szellem ihletése olyan erővel jön, hogy azt kívánnátok, bárcsak ott lehetnétek most a gyülekezetben, hogy ezeket az összefüggéseket olyan frissen és olyan élénken tovább tudjátok adni, ahogyan azokban kegyelemből részesedtetek. És amikor visszatekintünk az elmúlt évekre, tisztában vagyunk vele, hogy egyikünk sem tudta, hogyan kell és hogyan fog folytatódni a dolog. Amikor most visszatekintünk, akkor azt kell mondanunk, hogy az Úr az ő nevéért a helyes úton vezetett minket, felvonta fölénk az ő zászlaját, és abban az előnyben részesített minket, hogy életszavakat hallhattunk, és abban is részesített, hogy betekintést kaptunk, hogy a dolgokat helyes módon megérthessük. Már az elmúlt vasárnap Zürichben a prédikátor 3. fejezetéből az első 2 versszakra, majd a 14. versre kellett gondolnom. Most a 14. verstől ez áll. Minden dolognak megvan a megszabott ideje, és minden szándéknak az ég alatt megvan a maga órája. Van ideje a születésnek, éppen úgy van ideje az meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és hasonlóan megvan az ideje az elültetett kiszedésének, és aztán most jön a 14. vers. Rájöttem, felismertem azt, hogy mindaz, amit Isten cselekszik, örökérvényű. Semmit nem lehet hozzátenni, és semmit nem lehet abból elvenni, és Isten ezt így rendezte el, így intézte el, hogy az emberek féljék őt. Ami létezik, meglévő, az már régen is létezett, és ami még meg fog történni, az már régen meg is volt, mert Isten újra felkutatja azt, ami eltűnt. Továbbá azt is észleltem, hogy észrevettem a nap alatt, hogy a törvény helyén igazságtalanság uralkodik, és az igazságosság helyén törvénytelenség uralkodik. Azt gondoltam magamban, az elmémben Isten megítéli úgy az igazakat, mint a gonoszokat is, mert minden szándékának vagy céljának és minden cselekedetének megszabta az idejét. Engem itt különösen a kezdet és a vég foglalkoztat. Isten mindennek kijelölte vagy megszabta a maga idejét, és senki sem siethet előre, hogy megelőzze őt, és senkinek sem kell lemaradnia, mert Isten a maga idejében teszi meg, amit elhatározott magának. Még ha az evangéliumokat is olvassuk, azokban le van írva a Jézus szolgálata. Ha az apostolok cselekedeteit olvassuk, abban le van írva, hogy milyen módon működik Isten szelleme az új szövetségi gyülekezetben és az új szövetségi gyülekezeten keresztül. Aztán olvassuk a leveleket, amelyekben minden le van írva, vagy meg lett határozva doktrinálisan, tanbelileg, hogy tudjuk, hogyan kell viselkednünk Isten házában. És aztán végül elolvassuk az utolsó könyvet, a prófétai könyvet, mindazzal, amit Isten elrendelt számunkra az üdvösség történetével kapcsolatosan, és ami az idők folyamán beteljesedését találja. Azt kell mondanunk, amit Istenem ez embereit mondott. Rájöttem, felismertem azt, hogy mindaz, amit Isten cselekszik, örökérvényű. Semmit sem lehet hozzátenni, és semmit sem lehet abból elvenni, és Isten ezt így rendezte el, így intézte el, hogy az emberek féljék őt. hát nem dicsőséges dolog az, amit Isten tesz, akár benned, akár bennem, annak örök érvényűsége van. Akár rajtunk keresztül teszi, örök érvényűsége van. Minden, ami Istentől indul ki, visszatér ő hozzá, miután az életünkben és az életünkön keresztül véghez vitte azt, amiért küldve lett, amire elküldte az ő igéjét, az, amire elrendelte, hogy megtörténjen. Amikor a bevezető ígék ellettek olvasva, tekintetem a baloldali lapra esett itt ugyanebben a fejezetben, és itt le van írva a Mária dicsérő éneke. És ez is valami egészen csodálatos dolog. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindketten úgy Zakariás, mint Mária. Ők mindketten angyalok szavait hallották, és mindketten prófétai beszédben törtek ki. És itt van egymás mellett megírva, Lukács evangéliumában mindjárt az első fejezetben Máriáról azt olvassuk, itt a 46. verstől kezdve, akkor Mária így szólt, az én lelkem felmagasztalja az Urat, és az én szellemem újjong az én Istenemben, megváltómban, mert rátekintett az ő szolgáló leánya alacsony rendűségére, mert íme mostantól fogva üdvösnek nevez engem minden nemzedék, mert a mindenható nagy dolgokat tett rajtam, igen, szent az ő neve, és az ő irgalmasságában részesednek nemzedékről nemzedékre mindazok, akik őt félik. Az ő karjával kifejti az ő erősségét, szétszúzza azokat, akik nagyképűek, vagy felfalkodottak a szívük elméjében. Az uralkodókat letaszítja a trónjukról, és felemeli az alázatosokat, vagy az alacsony rendűeket. Az éhezőket jól lattatja javakkal, a gazdagokat pedig üres kézzel faképnél hagyja. Gondját viseli Izraelnek, az ő szolgájának, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságról, ahogy megígért atyáinknak, Ábrahamnak, az ő utódainak, mindörökké. Ez olyan, mint egy fél prédikáció hangzott volna el, és mégsem prédikáció, hanem egy dicsőítő ének. Az, amit ma, vagy néha itt hallunk új nyelveken, majd németül a tolmácsolást. Ez egy dicsérő ének, amit Isten szelleme kimunkál háládatosságból, amiben Isten gondolatai rendezett módon elő vannak adva, és örülhetünk annak, amivel az Úr kegyelemből megajándékoz bennünket. Azt tudjuk, hogy a testmérnők nem prédikálhatnak, de amikor Isten szelleme megragadja őket, akkor az ének, amit énekelnek, a zsoltár, amit előhoznak, olyan, mint egy hatalmas prédikáció, amikor már itt olvassuk ezeket a szavakat. Ki akarja ezt megakadályozni? Ki akarja ezt megállítani? Adja Isten, hogy mindnyájan proféták legyenek, hogy mindnyájan hallják az angyalok szavát, hogy Isten szelleme mindnyájunkra leszálljon, hogy mindnyájan magasztalhassuk és dicsőíthessük a mi Istenünket, és hogy az isteni gondolatok rendezett feltárása megörvendeztessen bennünket. Mert hiszen azt olvastuk, hogy mindannak, amit Isten tesz, örök érvényessége van. Kicsoda változtathatna rajta közöttünk, ki tehetne hozzá, ki vehetne el belőle? Senki. Isten így rendelte el, így ütemezte be, hogy féljük őt. Egyszerűen telve vagyunk bízalommal, de nem önmagunkban, és nem is vagyunk önmagunkra állítva, hanem azért, mert teljes szívünkből hinni tudjuk, hogy Isten az Úr tökéletességre fogja vinni az ő elkezdett művét a mi napjainkban. Csak röviden akarok utalással lenni néhány bibliai szakaszra. Elkezdve az apostolok cselekedeteivel a 7. fejezettel. Itt ecsetelésre kerül az ószövetségi rész, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen módon jelent meg az Úr a Sinai hegyen, és milyen módon beszélt ott. Az apostolok cselekedetei 7. fejezet a 30. verssel kezdve. Amikor pedig újabban eltelt teljesen 40 év, megjelent neki egy angyal a Sínai hegy pusztájában, egy tövisbokor tűzlángjában. Amikor Mózes ezt meglátta, megdöbbent, vagy ámulatba ejtette a megjelenés, de amikor közelebb ment, hogy közelebbről megnézze, megszólalt az Úr hangja. És azt mondta, én vagyok a te atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Ekkor Mózes reszketni kezdett, és nem merte közelebbről vagy alaposabban megnézni. Az Úr azonban így szólt hozzá, vesd le a cipődet a lábadról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Én láttam az én népem bántalmazását, vagy sanyargatását Egyiptomban, és hallottam sóhajtozásukat, azért jöttem le, hogy megszabadítsam őket, és most gyere, elküldelek téged Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, elutasítottak, amikor azt mondták, kitett téged uralkodóvá, vezetővé és bíróvá fölöttünk. Éppen ő az, akit Isten elküldött, mint egy vezért, és megváltót az angyal közvetítésével, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ugyancsak ő volt az, aki kivezette őket, azáltal, hogy csodákat és jeleket tett Egyiptom földjén és a Vöröstengerrel, valamint a sivatagban 40 éven át. Ez a Mózes az, aki azt mondta az izraelitáknak, egy hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek Isten a ti néptársaitok közül. Ő az, aki közvetítőként közben járt a pusztában, tartott gyülekezeti összejövetelen az angyal között, aki a Sínai hegyen szólt hozzá, és atyáink között ugyanaz, aki élő szavakat kapott, hogy közölje velünk. Amint látjuk, Mózes volt ez a közvetítő, ez a közbenjáró, aki az Úr angyalának szájából hallotta az ígét, átvette ezeket a szavakat, és eljuttatta az Úrnak ezen szavait az akkori Izrael népéhez. Aztán, ha beletekintünk az Új Szövetség többi vagy további részébe, akkor látjuk, hogy Isten milyen módon rendezte el a dolgokat. Elolvassuk a zsidókhoz írt levél első fejezetét, és csak néhány verset ebből. Majd visszatérünk a jelenések második és harmadik fejezetéhez, hogy lássuk, milyen mennyei harmóniában valósítja meg Isten a földön azokat a dolgokat, amelyeket a mennyben már eltervezett. Itt azt mondja a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5. versétől. Mert melyik angyalnak mondta volna Isten valaha is, az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, és egy másik alkalommal atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem. Továbbá azt mondja arról az időről, amikor újra be fogja vezetni az elsőszülöttet az emberi világba, Isten minden angyala hódolattal boruljon le előtte, vagy hódoljon előtte. És az angyalokra vonatkoztatva pedig a következő igaz. Az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángokká. Talán a 10. verstől olvassuk tovább. És tovább, kezdetben, Uram, te alapítottad meg a földet, és az egek a te kezed művei. Azok elmúlnak, de te megmaradsz, és mind elenyésznek, mint a ruhanemű. Mint egy köppenyt úgy fel fogod tekerni őket, és átváltoznak, de te ugyanaz maradsz, és a te éveidnek nincs vége. Továbbá melyik angyalnak mondta volna valaha is, ülj a jobbomra, amíg ellenségeidet, lábaid zsámolya alá nem helyezem vagy teszem. Vajon nem mind nyájan szolgáló szellemeke, akik azért lettek kiküldve, hogy azokért szolgáljanak, akiknek az üdvösséget kell örökölniük? Ez az angyalokra való hivatkozással íródott, nem is akarunk mélyebben belemenni ebben a témába. Csak azt akartam ezzel, és erre való utalással kifejezni, hogy minden, amit Isten a szellem által mond, az helyén való. Még akkor is, ha nem tudjuk azonnal, hogy hová tartoznak, és feltesszük magunknak a kérdést, hogyan kell ezt most besorolni, hova tartozik vajon. Akkor a legjobb, ha csendben várunk, amíg az Úr el nem hozza azt a pillanatot, és akkor egyszerűen részünk lesz benne. Nem azért, mert mi így akarjuk, hanem azért, mert eljön az óra és a pillanat, amelyben Isten kegyelemből megajándékoz bennünket vele. Az a meggyőződésünk, hogy valóban mindennek, amit Isten tesz, megvan a maga elrendelt ideje, és nem lehet sem elébe sietni, sem siettetni a dolgot, nem lehet megtenni. Isten már a kezdet kezdetén meghatározta, hogy lesz vetés és aratás, nyár és tél, mindezeket a dolgokat Isten már természetben is meghatározta, és így a szellemiben is meghatározta mindennek az idejét. És mindezt azért tette, hogy az emberek féljék őt. És amikor ez megtörténik, amit ő megígért, akkor mindannyian rájövünk, hogy ez tökéletes. Semmi sem vehető el belőle, semmit sem lehet hozzátenni, ez egyszerűen tökéletes. Önmagában lekerekített, önmagában befejezett, és pontosan tudjuk, hogy amit ő mond, amit tesz, az egyszerűen tökéletes. Csak ki kell tudni várni, hogy eljön az idő, amikor az, amit megígért, valóban megtörtént, bekövetkezett. Most pedig eljutottunk ahhoz a részhez, amely felvilágosít bennünket arról, hogy milyen felelősséget kaptak, és milyen felelősséget Isten küldöttére bízva, akik ezt a felelősséget viselték a hét gyülekezeti korszakban. Ugyanis ők is ugyanúgy vannak megszólítva az angyal szó kifejezéssel. Minden egyes írott levél elején, ahogy már többször is szemügyre vettük, ez áll. Ennek és annak a bizonyos gyülekezet angyalának írd meg, Jelenések második fejezet első verse. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Így szól az, aki a hét csillagot szilárdan tartja jobb kezében, és aki a hét aranygyertyatartót között jár, azok között jön meg. Először is az van ecsetelve, amit János már látott. Az megismétlődik. Ő látta a hét aranygyertyatartót, látott egyet a hét aranygyertyatartó között járni, és ennek az egynek hét csillag volt a kezében, a jobb kezében. És az a hét csillag a hét angyal volt. Isten hét hírnöke, vagy küldötte itt ezen a földön, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Istentől kapott ígét továbbítsák a gyülekezetnek a hét gyülekezeti időszakokon át. Ezért lett minden egyes levél a bizonyos angyalnak címezve, vagy intézve. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Így szól az, aki a hét csillagot szilárdan tartja a jobb kezében, és aki a hét aranygyertyatartó között jár, jön, megy. Elég sokszor hangoztatva lett, hogy ezekben az utolsó időkben nem csak a tanbeli, a doktrinális és ismeretelméleti dolgok, hanem az egész prófétai ígék össze kellett legyenek foglalva, hogy a gyülekezet a megfelelő útmutatásban részesülhessen. És éppen ezért volt szükségszerű, hogy az utolsó hírnök, az utolsó küldött egy prófétai szolgálatot végezzen, mivel egy prófétai feladat volt kitűzve a számára. Nevezetesen, hogy ebben a prófétai korszakban helyesen osztályozza a dolgokat, és elhelyezze azokat arra a helyre, amelyet Isten rendelt és előírt számukra. Most meg kell ragadnunk, és szemmel kell tartsuk, hogy ahogyan annak idején egy angyal jött az égből, vagy ebben az esetben Gábriel angyal, és beszélt, és az emberek, akikhez intézte a mondottakat, befogadták az ígét, és tudták, mi Isten ígéjét hallottuk. Ők nagyon is jól tudták, hogy egy angyal nem azért jön, hogy valami olyasmit mondjon, amiről a mennyben beszéltek, hanem az Úr angyala azért jön, hogy üzenetet hozzon Istentől. Nem azért, hogy valami lényegtelent mondjon, hanem hogy elmondja azt, amit Isten mondani, amit üzenni akar, és tájékoztatást adjon azokról a dolgokról, amelyeket Isten eltervezett, és amelyeket megvalósít. Ha most szembesülünk azzal a ténnyel, hogy Istennek volt hét angyala az új szövetségi gyülekezet korszakáiban, akiknek az lett a feladatuk, azzal lettek megbízva, hogy továbbítsák az Úr szavát a gyülekezetnek, akkor tisztában kell legyünk azzal, hogy egy ilyen ember nem prédikálhat úgy, ahogy nekünk viszket a fülünk utána, hanem neki az a feladata, hogy az így szól az Úr szavával, vagyis az isteni üzenettel, az isteni kinyilatkoztatás szavait kell közvetítenie és elmondania a gyülekezetnek. Éppen ebben áll a nagy különbség. A teológusok között, azok között tanulmányozták, azt azonban nem találjuk sehol megírva, hogy az Úr egy Gamálielhez küldött volna valakit is, hogy hivassa őt, hogy valamiféle felvilágosítást adjon, mert ugyebár olyan járatos a Szentírásban. A Szentírásban való járatosság csak azoknak használ valamit, akik már Isten országában vannak, és akiket a Szent Szellem megvilágosított. A többiek mind a saját nyakuk köré csavarják és kötik a saját kötelüket, és aztán felakasztják magukat rajta, mert sem itt, sem amott nem jön be nekik a számítás, nem képesek megbirkózni azokkal a dolgokkal, amelyekkel találkoznak. Amint már egy pár napja mondtam itt, hogy a teológusok elolvasnak egy evangéliumot, amelyekben meg van írva, hogy volt akkor két rabló, vagy két tolvaj, egyik a jobb oldalán, másik a bal oldalán, és az egyik evangélium szerint mindketten káromolták az Urat. A másik evangélium szerint pedig az egyik megszólította, vagy segítségül hívta az Urat, és azt mondta, könyörülj rajtam, ha eljössz a te országodban. És a teológusok azt mondják, hol van itt a szellem ihletése, hol van itt a dolog rendben a Bibliával. Ha helyesen olvasnának, akkor ők is megkapják a helyes választ. Először mindketten káromkodtak, de aztán az egyik észhez tért, verte a mellét, és azt mondta, Uram, légy irgalmas hozzám bűnöshöz, és emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Mindkét evangélium írója jól fogalmazott. Az egyik, ami előtte volt, a másik, ami utána volt, és mindkettőnek teljesen igaza van. És mi mindannyian káromoltuk, és mindannyian, ha le akarnánk írni az előző állapotunkat, az egy másik állapot lenne, mint az az állapot, ami utána bekövetkezett, amikor azt kiáltottuk, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, és emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. De az írástudóknak ezzel nagyon nagy gondjuk volt. Ők egyik evangéliumot a másik mellé illesztették, itt meggyógyított az Úr egy leprást, ott meg két leprást gyógyított meg, és már is létrejött a különbség, amikor a Biblia történeteit olvassák. És miközben így az egyiket a másik mellé illesztették, és ezen felül feltették még a szemüveget is, és még nagyobbnak láttak mindent, mint ahogyan az ténylegesen van, és a távolság a dolgokról egyre nagyobb és nagyobb lesz. Számunkra ez az egész nagyon egyszerű. Miért annyira egyszerű nekünk? Mert tudjuk, hogy még az apostolok sem voltak automaták, akiket be lehetett volna állítani, mint egy számítógépet. Mindegyikük úgy számolt be, ahogy Isten beléjük helyezte. És mi mindannyian örülünk ellenek. Ha elolvassuk a Pál apostol megtérésének a történetét, az egyik beszámoló különbözik a másiktól, de az egyáltalán nem zavar minket. Ez még dicsőségesebb módon megmutatja nekünk Istenünk működését, és mi nem rágódunk semmin, nem hagyjuk, hogy feltartóztasson semmi, mert tudjuk, hogy Isten így rendezte el a dolgokat, és talán még az is lehet, hogy azért tette, hogy néhány bölcs megbotoljon benne, mert ez nem arra lett adva, hogy az emberek az eszükkel foglalkozzanak vele, hanem arra, hogy a Szent Szellem által ki legyen nyilatkoztatva nekik. Látjuk tehát itt a jelenések könyvében, hogy Isten két küldöttjének, a hét gyülekezeti angyalnak az volt a feladata, hogy eljuttassa az Úr szavát a gyülekezetnek. Mi pedig most élünk, szerencsére mondhatni lehetne, minden időnek legvégén élünk. Még soha ezelőtt nem létezett egy ilyen időszak, amelyben Isten ezen szavai olyan dicsőségesen és világosan kilettek volna nyilatkoztatva, mint napjainkban, éppen amelyben mi élünk. És ez is szóba került, és kifejezésre lett juttatva. János felvétetett erről a földről, és a szellemben át lett helyezve a mennyei világba, és ott látta mindazt, ami még jövendőbeli volt. Mi fog történni a gyülekezettel, mi fog történni a nemzetekkel, mi fog történni a földön, egészen az új égig és az új földig. Nos, nekünk, mint hívőknek, ugyanezen Szent Szellem által mi is át kell legyünk helyezve abban, amit Isten emez embereknek megmutatott, feltárt. A mai feladat nem abban áll, hogy utánozzuk Branham testvért valamilyen módon. Ismerek elég testvért, és ezekből elegem vannak. Ismeretes előttünk az, hogy Branham testvérnek az volt a szokása, hogy minden prédikációjának adott egy címet. és a testvérek valamennyiek, akik évről évre prédikáltak, soha nem gondoltak arra, hogy a prédikáció előtt azt mondják, ennek a prédikációnak a címe így és úgy hangzik. De amióta mindannyian tudják és hallották, hogy Branham testvér minden prédikáció előtt közli a prédikáció címét, most mindannyian sorrendben mennek előre, és aztán azt mondják, a mai prédikáció címe ez és ez. De az a tény, hogy ők ezzel utánzók, fel sem merül bennük. Márpedig minden egyes utánzó nem lehet egy eredeti. Állhatunk mi a fejünkre és a lábunkra egyszerre, és ez egyáltalán nem változtat a tényen semmit. Nekünk itt nem utánzókra van szükségünk, hanem igazi eredetiekre egymás után. Mindenki egy eredeti kell, hogy legyen Isten színe előtt. De hiszen én nem vagyok Branham testvér. Miért próbálnám meg azt tenni, amit ő tett? Én nem vagyok méltó még arra sem, hogy kibogozzam a cipőjének a pantját. De Isten most feltártja az ő gyülekezetének azokat az összefüggéseket, amelyeket kinyilatkoztatott neki. Függetlenül attól, hogy tudok-e egy címet adni a prédikációjának, vagy nem, a lényeg az, hogy a prédikációban Isten át tudja adni nekünk azokat az összefüggéseket, amelyeket kinyilatkoztatott az ő szolgának és profétának, hiszen nem ezekről a külső dolgokról van szó, hogy a megfogalmazásokat olyan gyönyörűvé tudjuk tenni, amint amilyenek lettek. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy a Szent Szellem átvegye a vezetést fölöttünk és irányítson közöttünk. És vannak emberek, akik azt mondják, Frank testvér, de hiszen te nagyon is jól tudod, hogy már régen befejeződött minden, mert megvan írva ugyan a jelenések 10:7-ben, hanem azokban a napokban, amikor a hetedik angyal hangja megszólal, akkor megfújja a harsonát, akkor Isten kinyilatkoztatása lezárul, ahogyan azt megbízhatóan közölte szolgáival a prófétákkal, mint örömüzenetet. Miért fáradozol és vesződsz egyáltalán, amikor mindez már véget ért? Mondjak nektek valamit? Én egyáltalán nem fárasztom magam, és nem vesződök. Már rég megállapítottuk, hogy az Úristen folytatja az ő útját mindannyiunkkal. És ha valaki azt hiszi, hogy a testvérek itt fáradoznak és erőlködnek valamiben, akkor valóban rossz vágányon vagynak. Itt nincsenek olyan testvérek, akik fáradoznak valamiben, itt a Szent Szellem munkálkodik és felmutatja nekünk az Istenünk útját, ami meg nem látjuk a gyöngykapukat. Mi értelme lenne annak, hogy azt mondjuk, hogy mindennek a végére ért, és aztán gágogunk és záptojáson merengünk tovább, észre senkinek sem tesz jót, senkinek nem lesz segítségére. Amire ma szükségünk van, a Szent Szellem vezetése, nem pedig körbe-körbe forogni a saját tengelyünk körül, és erről meg arról beszélni. Talán nem kellett volna ezt mondanom, de ma itt meglettem kérdezve, hogy milyen a jelentős, mi legyen a jelentősége a hét mennydörgésnek, hogy vannak és milyenek, hogy mit jelent a hét mennydörgés, miféle dolgok legyenek ezek? Akár a pecsétekben vannak, akár a pecsétek után, akár előtte, zavar ezt titeket? Engem nem. Engem egyáltalán nem. Avagy olyan vagyok én itt, mint egy automata, ahova csak bedobsz 10 fillért, hogy kap belőle egy megoldást. Vajon nem megtapasztaltuk-e már régen, hogy az Úristen a maga módján bánik velünk? És aki ezt felismerte, az megpihenhet Istenben, az abba hagyta minden saját művét, abba hagyott minden saját jellegű tevékenységével, és most már látja Isten művét annak tökéletességre jutásában. Branham testvérnek nem adatott meg, ahogyan egy Mózesnek sem adatott meg, noha Isten szemtől szembe beszélt vele. Később nem olvasunk arról, hogy a tűzoszlop és a fényfelhő leszállt, de azt ugyanis, hogy olvassuk, hogy később beteljesedett mindaz, ami korábban elhangzott. És így látjuk ebben az időben is Isten szavának a beteljesedését. Branham testvér utalással volt a helyreállításra, a visszaszolgáltatásra, amit mi most megtapasztalhatunk. Ez a különbség. Isten előre kijelenti az ő szavát, és aztán megadja, illetve részesít abban, amit megígért. Viszont annak folytonos ismételgetése, ami mondva lett, senkinek sem segít. Csak az, hogy elcsendesedjünk, és csendben maradjunk. És néha szeretném feltenni a kérdést azoknak a testvéreknek, akik azt állítják, hogy mindennek vége, minden befejeződött, miért utaznak akkor még mindig, és miért akarnak még mindig tenni valami saját jellegűt, amikor már minden a végéhez ért. Miért akkor? ha mindennek vége, akkor maradhatunk otthon, és nem kell senkit nyugtalanítani, és azt mondani, ahogy a többiek gondolják, hogy a kegyelem ideje már véget ért. Számomra ez a kegyelmi idő csúcspontja, amivel Isten megajándékozott minket ezekben a napokban. Mi vagyunk azok, akik átélhettük és megtapasztalhattuk Istenünk kegyelmének és irgalmának nagyszerű mértékét. Minket meglátogatott a magasságból érkező dicsőség, a magasságból érkező világosság, és felmutatta nekünk az útat. Azt hiszem, hogy a tegnap este és a ma reggel óta még világosabban láthatjuk, hogy Istennek van egy útja az ő gyülekezetével, és hogy ezt az útat végig fogja járni a beteljesedésig. Amint már említettük is, ahogyan az elején volt, úgy lesz most a végén is. Nincs többé saját jellegű út, nincs többé saját önálló akarat, egyedül te légy az, aki döntesz. És amikor már eljutottunk oda, hogy az Úr teljes mértékben ki tudna sajátítani, le tudna foglalni bennünket, akkor megmondja, mit kell tennünk, akkor már nincs mitől félnünk, nincs mitől tartanunk. Akkor már tudjuk, hogy az ő szelleme helyesen vezet bennünket, és minden időben megadja számunkra a szükséges útmutatást arra vonatkozóan, hogy minek kell megtörténnie. És ez nem a mi érdemünk, ez az Isten kegyelme, mert ebben az időben felismertük, hogy senki, legyen az akárki, még a legcsekélyebb dologra sem képes önmagától. Azt azonban felismertük, hogy minden, amit Isten tesz, örök érvényű. És éppen ezért mi magunk már semmit sem teszünk. Többé semmit sem teszünk magunktól, kivéve, ha ő adott nekünk egy megbízást, vagy utasítást, és ebben az esetben ezt a megbízást teljesítjük is. De ezen felül nem teszünk semmit, nem veszünk minden lehetőséget számba, és nem tervezünk semmit. Csak egyet akarunk, mint Mózes. Uram, hadd ismerjem meg a te útjaidat, ha kegyelmet találtam te előtted. És nekem az a meggyőződésem ma, jobban meg vagyok győződve róla, mint valaha, hogy maga Isten, az Úr Isten kormányozza és működteti a gyülekezetét, és hogy ő olyan embereket keres, akik megnyitják magukat az ő szellemének munkájára és a szellem vezetésének, akik nem egy programot mutatnak be neki, hanem akik hajlandóak arra, hogy az ő szelleme vezesse őket. Ez minden, amit mi akarunk. Többet nem. Ma hallottuk, az Úr különböző módokon szólt. A mi napjainkban is. Ha csak ezen a helyen meg felsorolnánk és végig gondolnánk Isten sokféle beszédmódját, az olyan sokrétű, olyan sokoldalú, olyan erőteljes. És éppen ezért olyan hálásak vagyunk, hogy ezt megtapasztalhattuk. Egy olyan időszakban, amikor az emberek azt mondják, hogy nincsen többi a Szent Szellem ajándéka, megáld minket Isten a Szent Szellem ajándékainak használataival. Elmondjam-e nektek, hogy vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, hogy csak Branham testvérnek volt joga prédikálni, és senki másnak nem? És valóban úgy is gondolják, hogy mi vétkeztünk, mert Isten drága igéjét hirdetjük. De jaj nekem és mindannyiunknak, akik az ő igéjét hirdetjük, ha nem hirdetjük. Mert hogyan hallják meg az emberek, ha senki sem prédikál nekik? Hogyan prédikálhatna nekik bárki is, ha csak nem lett elküldve hozzájuk? Az a gyönyörű, hogy nincsen semmilyen székhelyünk ezen a földön, hanem csak a mennyben van. És hogy mégis kijelentsem itt és most, mi nem egyedül Jeffersonville-be jutottunk el, mi eljutottunk a Sion hegyére, az élő Isten városába, ahova Isten ígéje érkezett, és ki lett nyilatkoztatva, és a dicsőség felhője leereszkedett, és Isten jelenléte is jelen volt. Úgy, hogyha egy állat megérintette a hegyet, meg kellett halnia. Ilyen szent az a hely, ahol Isten beszél. És semmi szükség arra, hogy az óceánon túlra menjünk, hogy halljuk az ígét. Kegyelemből meglettünk ajándékozva vele, elérkezett hozzánk. Remélem, hogy az itt elhangzottak nem jutnak el a tengeren túlra, de személy szerint senkire sem vagyunk utalással. Én egyszerűen csak boldog vagyok. Valami történt velem a mai nap óta. Néha magam is le voltam törve, el voltam keseredve, és azt kérdeztem magamtól, Uram, hogy fog ez folytatódni? Hiszen mindannyian többé-kevésbé nagy várakozással közelítettünk ezekhez a napokhoz. Nem így van ez? Mindannyian. És ime Isten szólt hozzánk ezen a helyen. Hogy a mi elvárásaink mások voltak-e, azt nem tudom. Nekem soha nincsenek saját elvárásaim, így soha nem vagyok csalódott sem. Mindig tudok örülni annak, amit Isten kegyelemből ad nekünk. De éppen ez az, ahogy olvastuk, hogy az élő Isten városához érkeztünk, vagy járultunk hozzá. Hálásak vagyunk minden szolga és minden próféta szolgálatáért. Hálásak vagyunk Jánosért a Pátmos szigetén, egy Dániel prófétáért is hálásak vagyunk, és különösen hálásak vagyunk szeretett Branham testvérünkért. De bálványimádást nem fogunk gyakorolni vele. Isten tiszteletet fogunk gyakorolni, de nem bálványimádást. És ezen a helyen az Úr neve legyen megdicsőítve, és az ő ígéje legyen a gyertyatartóra állítva, mert a hely, ahol Isten beszél velünk, az szent, és le kell vetnünk a cipőnket ennél fogva, mert a mi Istenünk egy megemésztő tűz. És ő hatalmas módon szólt mindnyájunkhoz ezekben a napokban kegyelemből. Tisztában vagyunk azzal, hogy amit ő tesz, az tökéletes. És remélem, hogy nincs közöttünk olyan ember, aki azt mondja, hogy Frank testvér és Rusz testvér azok, akik végeznek valamit Krefeldbe, hogy ez nem fog elhangzani. Ez a mi Istenünk műve, aki megadta az ő utasításait, és az ő utasítása alapján cselekedtünk és tettünk, amit tettünk. Ő megerősítette azt, és ezreket áldott meg, és vezetett magához, megbocsátva nekik a bűnt és a vétket. Miközben mások azt mondják, hogy a kegyelem ideje lejárt, százak és ezrek tapasztalhatták meg Istenünk kegyelmét, és bűneik és vétkeik bocsánatában részesedhettek. Avagy nem elég ok ez arra, hogy hálát adjunk az Úrnak, de mindenképpen adjunk hálát az Úrnak, az szín elé, mert nagy dolgokat tett értünk és rajtunk. És éppen ezért áll írva a Joel próféta a visszaszolgáltatással kapcsolatban, hogy örülni és örvendezni fogunk az Úr, ami Istenünk nevében, és soha többé nem fogunk szégyenkezni vagy csalódni, mert Isten újra ajándékot ad. És átvettük itt a Jób esetét is. Ez egy példa az igazi jóvátételre, a helyreállításra nézve, és Isten kétszeres mértékben megadta neki az ő élete végén, és megkoronázta őt kegyelemmel és irgalmassággal, úgy, hogy elég volt, és bőségesen volt, és mindenki visszatérhetett, hogy együtt örvendezzen jóval, mert Isten megfordította úgy az ő sorsát. Mi mindannyian Jobhoz hasonlóan a hamu tetején ültünk, és nem tudtunk segíteni önmagunkon, és nem lettünk áldássá sem mások számára. De Isten megkönyörült rajtunk, és kegyelmesen ránk tekintett, és megsegített minket az üdvösség napján, hogy helyesen osztályozzuk az ő gondolatait ebben az időben. Amint tudjátok, vannak emberek, akiknek gondot okoz a saját gondolataik rendezése, és vannak mások, akiknek gondot okoz Isten gondolatainak a rendszerezése. Viszont ha Isten megajándékoz minket kegyelemmel, akkor eljön egy óra és egy nap, amelyben olyan összefüggéseket látunk, amelyeket eddig még nem láttunk, nem ismertünk fel ezelőtt. És elég gyakran visszaemlékszünk azokra az órákra, itt ezen a helyen, amikor Isten jelenléte leszállt, és mi félelemmel is reszketve léptünk be erre a helyre, mert nem tudtuk, hogy mit mondjunk, és Isten szelleme átvette a vezetést mindannyiunkon, és elvezetett bennünket Isten titkainak a legmélyebb mélységeibe, az ő ígéjébe és az ő szándékaiba ezekben az utolsó napokban. Míg mások az ő tengelyük körül forognak, és arról beszélnek, hogy mit tett Isten 20 vagy 10 vagy még több évvel ezelőtt, ugyanazon időben vannak olyan emberek a Földön, akik elmondhatják, hogy ma az Úr közöttünk van, ma szólt hozzánk, nem az, aki én voltam, hanem a nagy vagyok. Ő az, aki jelen van az ő népe között, hogy beszéljen hozzájuk, és hogy megáldja őket. Ez kegyelem. Nem mi vagyunk azok, akik kiragadtuk magunknak és megadtuk magunknak. Ő adta nekünk kegyelemből. Néha azt gondolom, hogy az egész világnak látnia kellene, hogy az Úr mennyire megállt minket az ő kegyelméből. És mi örülünk ennek, soha nem tudjuk, hogyan kezdődik és hogyan ér véget egy összejövetel. Néha várjuk a szellem kinyilatkoztatását, és az nem jön. Máskor nem várunk, és eljön. Nem úgy érkezik, ahogyan mi szeretnénk, hogy megérkezzen. De mindannyiunk Bibliájában meg van írva, hogy még sohasem érkezett egy proféciai ember akaratból, hanem szent emberek szóltak, akiket a Szent Szellem késztetett, és így van ez közöttünk is. Megtörténhet tehát, hogy eltelik egy hétvége, anélkül, hogy valami történne ilyen irányban, van-e vagy ezen a módon. És ez csak azt bizonyítja, hogy itt nem emberek, hanem Isten szelleme munkálkodik. Ha előre tudná valaki, hogy Krefeldben minden órában van egy adott üzenet, akkor pontosan tudni lehetne, hogy milyen az itteni program, és hogyan zajlik le, és azt is megtudnátok egyúttal, hogy Isten nincs benne a programban. De mi mindannyian összegyűlünk, és senki sem tudja, hogy mi történik. Egy dolgot tudunk, hogy Isten beszél hozzánk, és néha olyan bőséggel szól hozzánk az ígén keresztül, hogy semmi más nem kell hozzátenni, és akkor ennek nagyon is örülünk. Néha mond még kiegészítően valamit, és akkor örülünk neki. Az Úr azt teszi, ami neki tetszik, az ő jóváhagyása szerint, és semmit sem kell elvenni az ő munkájából, és semmit sem kell hozzátenni, mert az tökéletes, és Isten ezt így rendezte el, hogy az ember félje őt. És amikor mi itt Isten jelenlétében ilyen módon összegyűlünk, akkor ő el fogja érni az ő kitűzött célját velünk. És én tudom, hogy Branham testvér egyszer azt mondta, anélkül, hogy bármilyen gyógyító Isten szolgálat vagy csoda történt volna, amikor a hét gyülekezeti korszakról és a hét pecsétről beszélt, akkor azt mondta, hogy még soha nem jutottam, vagy nem kerültem bele egy olyan szellemi magaslatokba, mint ezeken az Istentől kapott szolgálatok idején. Külsőleg nem sok minden volt látható, de az íge kinyilatkoztatása volt a lényeg. És az élő Isten gyülekezetében nincs magasabb szintű Istentől érkező szolgálat, mint az Isten ígéjének a kinyilatkoztatása, mint ami Urunk beszéde, és akkor a szívünk ég és lángol. Azt hiszem, Klaus testvér volt az, aki ma reggel a Isten tiszteletudon azt mondta, Frank testvér, meg kell már bocsátani, nem bírtam ki. És volt néhány fiatal testvér, aki majdnem ugyanezt mondja. Az egyik testvér azt mondta, majdnem ledöntött a székemről. Szeretett testvérek, szeretett testvérnők, Isten szelleme ismét munkálkodik. És ezen a hétvégén csodálatos módon megtapasztaltuk Isten jelenlétét. Ő úgy beszélt hozzánk, ahogyan egy apa beszél a gyermekeihez, és kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratának és az ő szavának titokzatosságait, amelyek a legvégső, az utolsó befejezettségre vonatkoznak. Most már csak rajtunk múlik, hogy elcsendesedjünk Isten színe előtt, és tudatosítsuk, hogy a többit ma majd ő elvégzi, és mindent úgy fog beteljesíteni, ahogyan azt elhatározta magának. A mi Istenünknél minden a legnagyobb rendben van, és mindennek megvan a maga ideje. Az elragadtatás már meg lett határozva, már minden megvan állapítva. Nekünk nem kell semmit sem kiszámítanunk, nem kell időpontot kitűznünk, hiszen az Úr nem fogja ehhez tartani magát, vagy ettől függővé tenni magát. Neki megvan az ő terve, és készen van, és várja beteljesedését a terv. És neki vannak olyan emberei, akik semmi más nem akarnak lenni, akik semmi másra nem akarnak többet tudni, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről, a feltámadottról és a visszatérő Úrról. Én hálás vagyok Istennek, hogy visszatértünk ehhez az egyensúlyhoz, hogy Krisztus lehet a középpont mindenben. Az életünkben, az éneklésben, az imádságban, az ígehirdetésben, mindenben ő lett kegyelemből a középpont. És ő az, aki a 7 aranygyertyát az ő között jár, a 7 csillagot, ő tartja a jobb kezében, tartotta a kezében. Ők elhozták, vagy eljuttatták az Isten íge üzenetet a maguk idejében, aztán mi megkaptuk, befogadtuk és továbbadtuk, és most már mindannyian örülhetünk, és tudjuk, hogy mit mondott az Úr, és milyen módon fogja befejezni az ő munkáját az ő gyülekezetével. Én azt mondom, ahogyan azt hiszem ma reggel is tettem, ha valaki megkérdezné tőlem, hogyan legyen, hogyan folytatódna tovább, azt kellene mondanom, nem tudom, de tudom, hogy az Úr tudja, és az ő idejében meg fogja tenni azt, amire szükség van. Ez nem egy béna kifogás, ez egy olyan dolog, amit nyíltan és szabadon megvallunk Isten színe előtt. Minden egyes lépést annak megfelelően fogunk megtenni, ahogyan ő vezetni fog minket, és a végén meg fogjuk látni Isten dicsőségét, és az Úr neve felmagasztaltatik, és mindenek felett dicsőítve lesz mindazért, amit tett, és elmondhatjuk majd, hogy ő mindannyiunkban dicsőségesnek megnyilvánította magát. Máriával és Zakariással együtt megállapíthatjuk és mondhatjuk, amit ők is kijelentettek akkor. Dicsérd az Urat én lelkem, és minden bensőm dicsérd az ő magasztos nevét. Így van már megírva a 103. Zsoltárban. És elmondhatjuk, az én szellemem újong Istenben, az én üdvözítőmben, mert ő rátekint az ő népének alacsony rendűségére, és meglátogatott minket, mint a magasságból feljövő vagy felragyogó világosság, az ígéretek szerint, amelyekkel megajándékozta Ábrahámot és az ő magvát kegyelemből. Számunkra valóban nincs más hátra, mint hogy hálát adjunk az Úrnak. Azt, amit a tegnap este és ma reggel elmondtam, ezzel most meglettem bízva, már most megtettem. Most már a szívünkben van, mostantól kezdve egy része lesz a mi szellemi életünknek. Mert tudni fogjuk, hogy a jövőre nézve milyen módon kell majd számolnunk Isten munkájával. Nem úgy, hogy valaki jön majd, és azt mondja, Frank testvér, most itt van az ideje, hogy ezt vagy amazt tegyük, hanem mindenki tudni fogja, hogy amikor eljön az óra, az Úr megadja nekünk a feladatokat, amelyeket végre kell hajtanunk. És minden, ami akkor történik, teljes győzelem és teljes áldás fog nyugodni, senki sem fog tudni hozzátenni semmit, Istenünk munkája ugyanis tökéletes. Jó lehet az emberek közreműködésével végzi az ő munkáját, mégis az elejétől a végéig az ő cselekedetei maradnak. Egy Mózes felemelte ugyan a botját, de kiválasztotta ketté a vörös tengert. Egy Mózes kézben vette ugyan a botját, megütötte azzal a sziklát, de kifakasztotta elő a vizet. És sorolhatnánk tovább példákat, mint Józsué körben járta ugyan Jerikót, de kidöntötte le a falakat. Meg tudjátok-e nekem mondani? A mi Istenünk él, és ő tudni fogja, Mikor kell összedüljön egy fal, és ő tudni fogja, kinek kell körbevonulnia anélkül, hogy kezet kellene emelni valamire is. Amikor az Úr azt mondja, hogy Jósué 7 napig meneteljen körbe, a 7. napon 7-szer, és már is minden összeomlik. Ennél fogva Jósué énekelhetett és játszhatott, örülhetett minden alkalommal, amikor körbejárt, arra gondolt, Istenem, mindjárt megtörténik. Nem aggódott, mert tudta, hogy az Úr mondta, és ahhoz tartotta magát, és hirtelen recsegett, ropogott körülötte minden. Dőltek a falak. Én örülök, magam is láttam a Jerikó összeomlott falait. Emlékeztetőül arra, hogy egyszer már régen összeomlottak, sok idővel ezelőtt. Isten hűséges, és megtartja az ő szavát, és meg fogja tartani az ő szövetségét is, és a szövetség ígéreteit is mindannyiunkkal. Amíg a hitből eljutunk a látásig, addig hadd legyen elvéve rólunk minden nyugtalanság, minden sietség és kapkodás, hogy elcsendesedjünk, megnyugodjunk Istenben, és megpihenjünk benne, mondván, Uram, nem azt akarom mondani ezzel, hogy közömbössé váljunk, nem erre célzok. Az imádkozás magatartásában nagy elvárásban lenni ugyan, minden alkalommal, amikor itt összejövünk, mindig nagy elvárással vagyunk, nem te. Akár szerda este, akár szombat, akár vasárnap idejövünk, nem tudjuk, mire várunk, de valamit Istentől, és ő adni is fog valamit nekünk, azt örömmel fogadjuk. És minden alkalomban áltásban részesülünk, igaz-e vagy sem? Vajon távoztunk-e innen valaha is megáldatlanul? Nem, és még egyszer nem. Minden alkalommal meglettünk áldva az Úr szava által, és megtapasztaltuk az ő dicsőségének felhője, tábort vert fölöttünk, és hogy megtartotta velünk a vacsorát, és hogy itt közösségben voltunk a mi Istenünkkel, és tudtuk, tudatában voltunk annak, itt állunk, az ő jelenlétében vagyunk. Ami Urunk dicsőségesen bebizonyította magát, és az ígével, ma is olvastuk a Lukács evangéliumából, amikor az Úr angyala adta a megismertetést, mennyei fény, és Isten dicsősége jött vele, annak kíséretében történt a megismertetés, és akik hallották, amit mondott, ők mindannyian belelettek vonva ebbe a fényben, amely azzal jött, akinek az üzenetet át kellett adnia. Mi hisszük és valljuk, hogy az utolsó ige üzenettel együtt egy isteni világosság érkezett le hozzánk, amely mindannyiunkat megvilágít, amely kiragadott minket a sötétségből, és ebben az isteni világosságban járhatunk, és aki a világosságban jár, az nem fog megbotlani. És ha világosságban járunk, ahogy ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megszabadít minket minden bűntől. Ebben sok minden benne van, sok minden össze van kötve egymással. Nem lehet egyszerűen azt mondani, én a világosságban járok, aztán rugdossuk az embertársunkat, és adunk neki egy ütést innen is, onnan is, de hiszen ez nem lehet a világosságban való járás. A világosságban való járás azt jelenti, hogy isteni közösségben vagyunk egymással, és meg van írva, milyen áldott az a hely, ahol a testvérek egyhangulag együtt laknak. Ez csak ott lehet, ahol az isteni ige üzenet és az isteni világosság is eljön, és mi megkapjuk, majd elmegyünk, és megállapítjuk, hogy minden úgy van, ahogy be lett jelentve nekünk. Rátaláltunk. Vannak emberek, akik azt mondják, ó, Branham testvér annyi mindenről beszél, de ha úgy oda nézzünk, nem látjuk őket. Nem, ez nem igazán így van. Vagy nem jól hallottátok, vagy még nem jutottatok el arra a helyre. Vannak emberek, akik csak félig hallgatnak oda, aztán elszaladnak, és aztán nem tudják, hova menjenek, és dolga végezetlenül visszajönnek. Ezek a pásztorok mindent kivártak. A mennyei látogatást, a bejelentést egyértelműen közölve lett velük, ma ez és ez történt, ezt kapjátok jelként, ha oda mentek, meg fogjátok találni ezt és azt. Ők ki tudták várni az idejét, ők abban a fényben voltak, csendben maradtak, amíg az Isten nevében való beszéd be nem fejeződött. Azután elmentek, és aztán megtalálták, ahogyan meg lett mondva nekik. Amennyiben úgy van, hogy ebben az időben, angyali üzenet jutott el hozzánk, akárhogy is akarjuk ezt megfogalmazni, az estvéli üzenetnek, vagy az Úr ez időre szóló ige üzenetének, az isteni fényében elejétől a végéig, akkor csak is úgy fogjuk találni a dolgokat, ahogyan az Úr mondta és előadta nekünk. És mondom nektek, ki kell várnunk az időt, és akkor mi is meg fogjuk látni a helyreállítást, vagy a visszaszolgáltatást, ahogy hallottuk a hetedik angyal bejelentésén keresztül, akit Isten elküldött, hogy egy üzenettel a gyülekezethez ebben az időben. De ha futásnak eredünk, és előre akarunk sietni, emlékeztek még Jézus próféta történetére? Ő tudta, hogy felhő fog felszállni, és hogy esni fog az eső. De a Géházi futott egyszer, futott másodszor is, és talán hamarosan ötödször, hatodszor is, és azt gondolhatta magában, ember, Isten embere, miért kergetsz engem, miért futok és fáradozom, hol van az a felhő, amiről te beszéltél? Te azt mondtad nekem, Géházi, hogy láttam egy felhőt, amely úgy emelkedik fel, mint egy ember tenyere. Azt is mondhatta volna, figyelj, Isten embere, talán mégis tévedtél. Nem, hanem azt mondta, most menj még egyszer el, és akkor látni fogod teljességében. És amikor aztán a kellő időben elment, látta, amit a próféta bejelentett. Egy szép napon talán eljövünk mi is ötször, hatszor, és azt mondjuk, Uram, én látni akartam valamit, és pedig azt, amit ígéretben adtál. Aztán visszamegyünk, és akkor az emberek azt mondják, Frank testvér azt mondta, meg Russ testvér azt mondta, meg Brennan testvér is mondta, hogy ezt és azt fogjuk megtapasztalni, de mi nem láttunk, és nem tapasztaltunk meg semmit. Én azt mondom nektek, jöjjetek csak folyamatosan el, tovább. Egy szép napon minden bizonnyal nem fogtok hiába jönni. Egy szép napon a kéz feltárul. Az Úr karja ki lesz nyújtva minden nemzet felé, és mi összegyűlünk, és olyan állapotban leszünk, mint az álmodók, és azt mondjuk, én Istenem, az összes többi utazásoknak volt értelme, tekintettel arra, hogy most utoljára eljöhettünk, hogy lássuk Istenünk győzelmét, és az Úr dicsőségét is. Eljön az óra, amennyire bizonyos az, hogy Isten él, és megmondta, mindez meg fog valósulni. De nem tudom megmondani, hogy ez november 1-én vagy 2-án fog bekövetkezni. Nem mondhatom nektek, hogy decemberben lesz, de egyszer bekövetkezik, és az idő nagyon közel érkezett. A legjobb, ha minden alkalommal eljöttök, mert minden alkalommal megtörténhet. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Számunkra nincs túl messze, egyetlen út sem, nem túl nagy az erőfeszítés, és a benzin sem túl drága. Amíg még tudunk közlekedni, addig közlekedni akarunk, hogy meghallgassuk Istenünk szavát. Egy szép napon össze leszünk itt gyűlve, és valami hatalmas dolog fog végbe menni. Istenünk kegyelméből, és Istenünk hatalmából. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hajtsuk le a fejünket még néhány pillanatra, és hunyjuk be a szemeinket is. Nem szeretném befejezni ezt az összejövetelt anélkül, hogy ne adnánk lehetőséget mindazoknak, akik még nem szentelték oda életüket az Úrnak, hogy ezt most megtehessék. Drága barátaim, Jézus Krisztus eljövetele nagyon közel van. Erről írtunk is, és prédikáltunk is, és a Szentírásból előterjesztettük, hogy milyen időben élünk, és mit tett Isten. Három összejövetelen nem tudunk itt mindenről beszélni, mindenre utalással lenni, de Isten továbbra is szólhat minden szívhez a Szentírás ígéjén keresztül. És miközben mindannyian lehajtjuk a fejünket, és mindenki lehunja a szemét, hadd tegyem fel a kérdést nektek, van-e itt valaki, aki nem áll készen arra, hogy találkozzon az Úr Jézussal? Ma, amennyiben halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nem mehettek be a dicsőségbe csak azért, mert az édesanyátok hívő, vagy az édesapátok, vagy bárki más. Ma eljött vagy ütött a ti órátok, és az Úr hív és buzdít, és azt mondja, jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én felüdülést akarok adni nektek, nyugalmat akarok adni a ti lelkeiteknek. Szeretnék imádkozni értetek. Éppen ott, ahol vagytok, emeljétek fel röviden a kezeteket, majd engedjétek vissza. Köszönjük! Isten látja kezeiteket, és Isten látja szíveteket is. Még ha számotokra új is ez a fajta összejövetel, egy Istentől érkező szolgálat nem egy gyászos szertartás, ahol le kell hajtanotok a fejeteket, és gyász énekeket kell énekelnetek. Egy Istentől érkező szolgálat arra való, hogy hirdessük az Úr ígéjét és Isten országának finomságait, amelyeknek örülünk. És amikor mindannyian együtt imádkozunk, akkor ez a szívünk legmélyebb vágya. És sokszor sokan egyénileg nem tudnak tudtak imádkozni, de együtt mindannyian tudunk. És mindannyian tartozunk az Úrnak azzal, hogy megköszönjük neki, és felmagasztaljuk az ő nevét. Most arra kérem Rusz testvért, hogy imádkozzon még mindannyiunkkal és azokkal, akik felemelték a kezüket. Uram, mennyei Atyánk, még egyszer jövünk a te színed elé, jó Istenem. Uram, te láttad a felemelt kezeket és a szíveket is. Uram, mert te belelátsz a szívekbe. Uram, ajándékozz meg kegyelemmel mindazokat, akik felemelték a kezüket, és tanúságot akarnak tenni te előtted, hogy megmentsed őket, és hogy elfogadod őket, Uram. Mert még mindig az üdvösség napja van. Ma még mindig jöhetünk, ma még mindig hívsz, Uram, ma még mindig kopogtatsz a szívünk ajtaján, hogy kinyissuk azt. Uram, segíts kedves testvéreimnek, segíts a fiataloknak és az időseknek, Uram, akik még mindig jönni akarnak, mielőtt eljön az a nap, Uram, amikor már túl késő lesz. Uram, kérlek, fogadd el őket a te kegyelmedből. Mindazokat, akik felemelték a kezüket, add meg nekik az üdvösségedet, különösen most, ebben az órában. Uram, mindnyájunkhoz, Uram, eljövünk, Uram, és újból neked szenteljük magunkat. Uram, ajándékozz meg mindannyiunkat a te szent szellemeddel is. Keresztelj meg minket szellemmel és tűzzel. Uram, egyre nagyobb szükségünk van rá, Uram. Ismered a kívánságainkat, ismered a vágyakozásainkat. Bárcsak lenne minden kivetve a szívünkből, minden rossz, Uram, minden csalás, minden színlelés, Uram. Bárcsak őszintén gondolnánk ezt most, Uram, és hoznánk neked a tiszteletet és az imádatot. Uram, annyira örülünk, hogy eljöhetünk mindazok után, amit hallottunk. Látjuk, hogy még mindig itt van a kegyelem ideje. Uram, milyen csodálatos, magasztaljuk a te kegyelmedet, dicsőtünk téged, Uram, hogy még mindig hívsz bennünket, jövünk mindnyájan, meg vagyunk fáradva és terhelve. Ó, Uram, milyen csodálatos, hogy most jöhetünk. Uram, ettől az órától kezdve elfogadjuk az üdvösséget, és szívünk mélyéből köszönjük neked. Segíts testvéreimet, segíts mindazokat, akik felemelték a kezüket, és hogy segítségül hívhassák a te szent nevedet, és mondhassák, Uram, most már elfogadtál engem, a tied vagyok, az időre és az örökké valóságra nézve. Tiszteletet a dicsőséges nevednek, te továbbra is velünk leszel. Halleluja. Amen.